Harangozó Imre tanárral, néprajzkutatóval, az Ipoly Arnold Névfőiskola alapítóelnökével Végső István történész beszélget.
Tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit, Nagybőjti műsorunkban. Én Végső István történész vagyok, a műsor szerkesztője. Mai adásunkban Harangozó Imre néprajzkutatóval, tanárral, az Ipoly Arnold Névfőiskola alapítóelnökével beszélgetünk majd a csángók és a húsvéti ünnepkör témakörről. Kérem, tartsanak velünk. Isten hozott, Imre!
Valóban Isten segített, és magam is igyekeztem. Köszönöm szépen a meghívást.
Régen nagyon böjtös világ volt, mondta egy csángó adatközlő. Mit tudunk a Nagybőjtről a csángók körében? Meséljünk erről, hogy mégis hogyan zajlott. Főleg a módvai csángókra vagyunk itt szerintem elsősorban kíváncsiak. Most itt az adatközlő, akitől idéztem, az hogyha jól emlékszem, akkor a Halász Péternek az egyik adatközlője volt egyébként.
Hát valóban a moldvai csángóknál egyfajta középkorias vallásosság a legutóbbi időkig megmaradt. Nem csak a moldvai csángóknál, mondhatjuk a gyimesi csángókat is, aminek nagyon szerves része a Nagybőjt. Én magam is beszéltem Nikolaj Bölcsescu nevű, vagy szebben hangzik Ferdinánd Újfalu nevű faluban egy bácsival, aki 46 napon át kenyéren és vizen böjtölt. Általános szokás volt az, én magam Újkigyóson is megtapasztaltam kisgyerekkoromban még a dédanyámnál, de Moldvába szinte a legutóbbi időkig, hogy a hamvazó szerdán kiforrázzák az edényeket, hogy a zsírnak még az emléke is távozzon belőlük, nagyon gazdag házaknál, meg dupla edénysor van, hogy nem használják azt, amit máskor, tehát az böjtös ételnek, böjtös ételek főzésére, készítésére használják csak azt az egyik edény garnitúrát.
Már nem is ilyen arhaikus, vagy közülkül ilyen teljesen ilyen bibliai, tehát
nagyon
bibliai.
A moldvai csángóknál nagyon érdekes, akkor kezdjük a böjt elejével, mert ott egy nagyon izgalmas hagyomány van, ami konkrétan Szent László királyhoz kötődik. Ugye alapvetően ortodox környezetben élnek, és fölvetődik a kérdés, hogy az ortodoxoknál miért kezdődik hamarabb, miért kezdődik vasárnap a nagybőjt. Ez pedig úgy volt, hogy Szent László király elment volt a verekedésbe a dusmányokval, az ellenségvel, és erős sokat tusakadtak, és amikor hazaért, akkor eltőtt volt a nagy böjt. Immán böjt volt, s a legényeivel, mert abban az időben még a legény emberek mentek katonáskodni, a legényei mondták neki, hogy hát ez nem erőst jól van így, hogy oda voltunk a verekedésbe, sem mucskosak vagyunk, éhesek vagyunk. És akkor itt jön egy érdekes kitétel, ahogy egy idős Luisika Lagori csángó bácsi mondta, a fehér népekkel es régen nem jártunk, mindenki értse meg, hogy ez pontosan mit jelent, és akkor de te szent vagy, Szent László király, és az Istenvel beszéld meg, hogy csapjon el még vagy két napot. És akkor Szent László király imádkozott az Istenhez, az Isten elcsapott még két napot, ezért van az, hogy az ortodoxok vasárnap, s a katolikusok meg szerdán kezdik a böjtöt, Szent László király közbenjárására. Tehát ez a gondolat vezérelte őket. Nagyon fontos ebben a mondában is, meg egyáltalán az életben is az önmaguk megkülönböztetése. Az, hogy mi katolikusok vagyunk a moldvai csángók körében, a katolikus mi volt, az egyfajta nemzeti identitás mi volt. Sokszor nincs meg az, hogy mi magyarok vagyunk, de ha katolikusok vagyunk, akkor mi egy közösséget alkotunk. Tehát a katolikus itt nem mindig vallási színben, vagy vallási jellegben jelenik meg, hanem sokszor nemzeti hovatartozás, identitás formájában is megjelenik. Na most ehhez tartozik ugye a szerdán tartott böjt. A moldvai csángó falvakban nagy bálak voltak. Van még egy másik monda, Koncz király és Cibere Vajda küzdelméről, ami szinte a mai napig, vagy Bab király és Csont király falvanként változik a dolog. Tehát a dolog lényege az, hogy van egy mitikus küzdelem, ami vízkeresztkor a Koncz király győzelmével végződik, tehát Koncz ugye a húsos, zsíros ételek megszemélyesítője. Húshagyó kedden, hamvazó szerda fordulóján pedig Bab király vagy Cibere Vajda győzedelmeskedik, tehát beáll a böjt. És előtte nagy mulatságok voltak. Egyszer beszélgettem egy idős csángó nénivel, aki elmondta, és ez is nagyon jellemző és érdekes, hogy nekik húshagyó kedden volt valamiért a lakodalmuk. És ezt a lakodalmat nem hálták el húsvétig, mert beállott a bőjt. Tehát egy nagyon szép és nagyon, nagyon mély tartalmi gondolatám ez, hogy az önmegtartóztatásnak ez a formája is megvolt valamikor. És valóban éjfélkor elhallgattak a zenészek, és ettől kezdve csend állt be a falvakban.
Nagyon érdekes, hogy pont ilyen dologtiltó, meg bőjt idején házasodjon valaki.
Nem, hát ugye az még a farsangban volt.
Igen, igen, csak, igen. Csak, tehát, ő, tehát, hogy csak, az előtt, pont igen, az előtti
napon. Igen, akkor a tették valamilyen oknál fogva. Bár nálunk úgy kigyósan érdekes módon régen mindig szerdán voltak a lakodalmak. Látod, ez is ide tartozik, hogy elfelejtjük, hogy mennyire átvette az irányítást az agyunk fölött is a munkaidőhöz való igazodás. A régi paraszti társadalomban ez abszolút nem volt. Tehát nekik egy kedd szerda, az tökéletesen jó volt. Például úgy kigyósan nagymamám, ha valami nagyon csúnya fehér népet látott, akkor azt mondta rá, hogy ez úgy néz ki, mint egy keddi menyasszony. Mert hogy az teljesen elképzelhetetlen volt, hogy valaki kedden menjen férhez, hát hiszen a lakodalmak szerdán vannak. Visszatérve Moldvára, tehát egy nagyon szigorú bőti időszak volt mindennapos imádsággal, ilyenkor intenzívebb, elevenebb az Isten kapcsolat, és egy nagyon kemény, szigorú, és kifelé a külsőségekben is megjelenő bőjt veszi kezdetét. Nyilván azért kemény dolog 40 napon át bőjtölni, még ha Moldvai Csángó falvakban sokfelé volt, hogy a vasárnapokat sem. Nálunk Újkigyóson és Magyarország legtöbb részén, Székelyföldön is a vasárnapokon főztek húst. Visszafogottan, mérsékelten, leginkább csak szárnyast, de főztek húst. Moldvában is, de nagyon kemény családokban akkor sem. Tehát ez egy kemény időszak volt, és így kap értelmet a húsvét kifejezésünk. Amikor is egy kemény bőjt után húst veszünk magunkhoz.
Világos. És ez mennyire tartják mai napig? Tehát, hogy ez mennyire jellemző, ahol még ilyen 20% körüli magyarság van az a de leginkább lakott, nem, magyarok által lakott
településeken? Magyar, nem identitás kérdése. Tehát ezek a szokások pontosan ugyanúgy élnek a romásság körében, nyilván a maguk sajátosságaival, vagy éltek Moldvában, meg azokban a falvakban is, ahol már nem beszélnek magyarul. Tehát a vallási szokások mit sem csorbultak. Egy kicsit nekem fáj az, hogy a románul kiválóan beszélő néprajzosok nem kutattak sokkal mélyebben azokban a tiszta magyar közösségekben, ahol már 100-150 évvel ezelőtt elveszett a magyar nyelv. Tehát nagyon fontos lett volna hitvilágot, világképet, szokásrendet, rítusrendet gyűjteni ott is, mert nyilván egy csomó emléke megmaradt a magyar, egykori magyar kultúrájuknak. No, de visszatérve ide, érdekes módon, hogy Moldvába nincsen tojásírás, legalábbis ekkor, és nem volt locsolkodás. Tehát csak szorványosan, éppen az előbb emlegetett Halász Péter gyűjtött szorványosan adatokat erre, tojást gyönyörűeket írtak, de nem húsvétra.
És hát miért nem?
Mert fehér vasárnapra írják a tojásokat, az komáló vasárnapra egy héttel később. Uh-huh. A gyimesi csángóknál meg pontosan nagypénteken írják a tojásokat, de nagyon szép mondák maradtak fönn, amit igaziból nem értettem meg egészen addig, amíg egy távoli analógiát nem olvastam el. Az Arany Ilona Könycsepje című mondát Kovács Ferenc gyűjtéséből, amit mi adtunk ki. 90-es évek elején Sarosi Mihály kiváló író barátom talált rá egy kéziratra Aradon, Kovács Ferenc özvegyénél. Konkrétan a dosszié, amiből egy példány volt, a stelázsi lába alá volt betéve, hogy ne billegjenek a befőttek. És ez az egy példány volt, az 50-es években gyűjtötte mese és mondagyűjtés Kovács Ferenc Aradon, az oda besereglőktől. Na, a monda lényege az az, hogy a veres tojás héját, most függetlenítsük magunkat attól, hogy mikor is írják a verestojást. A verestojás héját nem szabad a ganyéra dobni, tehát nem szabad a szemét közé dobni, hanem azt külön bé kell vetni a patakba. Mert a patak bé viszi a folyóba, a szeretbe, a szeret bé viszi a Dunába, és a Duna bé viszi a tengerbe, és a tengerbe élnek a vízileányok, és azok, amikor megkapják a verestojás héját, akkor veszik számát, hogy Krisztus Urunk érettükes meghalt, és ők csánják e szép énekeket. Na most, ezt nem nem értettem tökéletesen. Nyilvánvaló van benne egy ilyen a világ élő mi voltát, hálózatát bemutató gondolat, de Aranyilon a könycsepjében értettem meg, amit Kovács Ferenc az aranyos vidékéről beszármazott magyar fiataltól gyűjtött valamikor az 50-es években, hogy honnan ered az aranyos, hogy az Aranyilon a könycsepje, mert volt egy gyönyörű szép leány, aki valami miatt sírt, és az emberek kiszedték a könnyét, és ez az arany, az aranyos völgyébe. És ez a könny, és attól kezdve nem vált aranyjá, hanem a víz befolyt, és a víz belefolyt a patakba, az aranyos belefolyt a mara, és így tovább, tehát ugyanez a vonal, és elmegy a tengerig. Tehát ez egy archaikus, kozmogóniai világképet állít elénk. Eleken a svábok, szinte a mai napig, most már inkább a román, ottani románok gyakorolják, de mai napig megvan, az a szokás, a böjttörés szokása, aminek az a lényege, hogy egy böjti csütörtökön a fiatalok végigjárják a falut, tojás, szalonnát és bort gyűjtenek. A bor az egy kicsit vadital lesz, mert összeöntik, tehát minden háznál, amit kapnak, egyetlen hordóba beleöntik, és este csinálnak egy nagy bulit, ahol szalonnás rántottát készítenek a gyűjtött anyagból, és a bort meg megisszák, és közben mulatnak egy nagyot, mondják, hogy megtörjük a böjtöt. Tehát ez valamilyen képpen, nyilván nem egyházi hagyomány, mert az egyház ezt nyilván nem nézte jó szemmel, de valamit képpen készülünk már a húsvét utáni fölszabadultabb életre, de most jön az érdekesség, hogy sokszor ezt a tojást nem törik, hanem kifújják, de akkor is ugyanezt teszik, ha összetörik a tojást. A tojás héját fölfűzik madzagra, és fölakasztják Lizi nyakába, aki a főtéren fölállított Ártézi kút kis leányka szobra. Gondoljuk csak végig, hogy miért a kútra? A Moldvai csángók a patakba vetik. Az aranyos vidéki mondában maga az aranyos eredete innen veszi magát, Aranyilon a könycsepjeiből. De itt nincs folyó. De ott a kút, a víz mágikus ereje, ami a föld vérkeringése. És ez a tojás azért kerül a Lizi, a kis szűz leány nyakába, hogy vegyék számát, hogy Krisztus érettükes meghalt és föltámadott, mert a tojás önmagában egy nagyon csodálatos dolog, gondoljuk végig, maga az élet hordozója, ha megzápul a halál, az áptojás nagyon büdös, beleköltözhet a rossz erő, ott van a kártojás, vagy a pici tojás, amit át kell dobni a ház gerincén, és erdélyi románoktól láttam azt, hogy fölfűzött tojásokat Krisztus keresztjére akasztják le, és fotóztam valahol a mezőségen, vagy 30 évvel ezelőtt ezt a szokást. Tehát ott van a Krisztus kínszenvedésébe, föltámadásába, megváltó kereszthalálába az az ősi kozmogónikus, mitológikus kép, ami a Kalevalában benne van, a búvárkacsa hozza föl a tojást. Igen. Tehát a tojás egy világmodell. Igen. Ezt a világot váltja meg, az életet váltja meg Jézus Krisztus az ő kereszthalálával. Egy nagyon ősi egyházi hagyomány jelenik meg ebben, amit egy picit ma elfelejtünk, amikor hadakozunk mindenféle nem keresztény elemmel, amiben tele van a világ. A régi egyház ezt megszentelte. Bevonta a kultusz körébe. És ezzel a saját részévé tette. Tehát
De ez mondjuk nem csak a húsvét ünnepkörre.
Hát a karácsonynál még karácsony, inkább,
igen,
mindenre persze.
És mindennel kapcsolatban. Beszélgessünk arról, hogy a virágvasárnap kapcsán milyen szokásokat ismerünk a csángók körében.
Nagyon fontos a barka. A barkát viszik haza, szentelt pimpóval füstölnek, a kántérosok, boszorkányok megigízik a tehenet, akkor szentelt pimpót gyújtanak, annak a füstjével füstölik meg a tehén tőgyét. Tehát egyáltalán a szentelmények, mint olyanok, nagyon fontosak a hagyományban élő ember számára. A szentelt búza, a szentelt víz, a szentelt pimpó és mindenféle ilyesmi, ami ma már egy egyszerű jelképé vált. De ezek a hagyomány emberének számára Isten kegyelmének közvetlen közvetítői, és ott vannak az életében, szerves részét képezik. Említettem azt, hogy nem volt locsolkodás, éppen ezért egy gyimesi példát hadd hozzak erre. mert gyönyörűen megvilágítja egy 8-10 éves gyimesi kölyköktől 30 évvel ezelőtt ellesett locsolkodó verset, hadd idézzek ide. Föltámadott Krisztus, mondják az írások, vízöntő hétfőre buzognak források, mi is elindultunk ifjúi létünkre, hogy harmatot hincsünk minden kedves nőre, mert ha meg nem öntöme kedves növendéket, jövőre nem virágzik nékünk ilyen szépet. Áldja meg az Istene háznak gazdáját, gazdájával együtt kedves gazdasszonyát, míg élnek, éljenek erő egészségbe, holtunk után jussanak örök üdvösségre. Ámen, szabad él locsolkodni. Tehát ez a vízöntő hétfő. Ugye beszélgettünk a tojásírásról, a nagypénteki tojásírásról, beszélgettünk a tojás szerepéről és a vízről. Ugye ne felejtsük el, hogy a Szentírás itt van a kezemben, a Biblia úgy kezdődik, hogy a föld kezdetben kietlen és puszta vala, és Isten lelke lebegett a vizek fölött. Tehát a víz az első őselem, ami tulajdonképpen rendezetlen állapotban megelőzi a teremtést. Isten nem csak teremtette a világot, hanem a káoszból, az összevisszaságból kozmoszt rendet teremtett. Meghatározta mindennek a helyét. Ezért nagyon fontos a vízszentelés, ugye része a föltámadási liturgiának, a vízszentelés, a tűzszentelés, és itt van előttünk húsvét másodnapja, a vízöntő hétfő, amikor ezt a szentelő vizet, ne felejtsük el, például a moldvai csángóknál is általános volt, most románul hallom tőlük sokat, de ez a fohász, hogy Krisztus oldalából kifolyó víz most tisztára engem, tehát ott is ott a víz, Krisztus oldalából vér és víz folyt, és ennek a tisztító ereje. Ott van ezekben a rítusokban, ott van ezekben a hagyományokban, és akkor kövessük még a húsvéti ünnepkört, ugye fehér vasárnap, húsvétot követő vasárnap, egy nagyon mély szokás, ami érdekes módon csak a Nyugat-Dunántúl és a moldvai csángók körében maradt meg, ez a mátkaság szokása. Fiúk gyakran mondták ezt komának, de nem tévesztendő össze a keresztkomasággal. Nagyon sokszor lány-lánnyal és fiú-fiúval volt mátka, sőt, hát ritka volt az, hogy ellenkező neműek mátkaságot fogadtak, mert ez egy olyan fogadott rokonság, ami sokkal erősebb a született testvérnél. Ezt pedig tojás ütéssel, ilyenkor összekoccantották a tojást, ezzel is jelét adták annak, hogy ők most már mátkák lesznek. Én ismertem Klézsében olyan 90 felé hajló öregasszonyokat, akik mátkák voltak, és életük végéig magázták egymást, mert a mátkák azok magázzák egymást, nagyon szoros emberi kapcsolatot jelent. Emlékszem rájuk, hogy 2000 körül haltak meg, hogy a 90-es években minden csíksomjói búcsún ott voltak, ez a két pici töpörödött öregasszony, és kézen fogva járták a búcsút, és mikor szóba verődtünk, én tudtam aztán már, mert még korábbról ismertem őket, hogy hát ez a kézen egymás kezének a fogása, és egymás folyamatos támogatása, segítése, ez annak a jele, hogy ők mátkák. Nagyon fontos a régi társadalmakban ezek a fogadott, nem vér szerinti, úgynevezett műrokonságok, ilyen a keresztkomaság is, mert ez a háló volt egyfajta szociális és emberi és mentális háló, ami az emberi lélek épségét meg tudta tartani.
Elmondhatjuk egyébként, hogy a moldvai csángóknál is, vagy általában a csángóknál is a húsvét volt a legfontosabb ünnep, és nem a karácsony?
Igen. Hát nyilván a húsvét a legnagyobb ünnep, mert ha Krisztus nem támad föl, akkor nincs értelme a karácsonynak és semminek. Tehát Krisztus föltámadt, valóban föltámadt. Mai napig nemrégen Frumószában haltam, így köszönnek. Krisztus föltámadt, tojásra fölírják Krisztus inviát, tehát Krisztus föltámadt. Ha Krisztus föltámadt, nincs mitől félnünk. Én vagyok, ne féljetek. Ez a gondolat az, ami áthatja ezt az ünnepet, ha ő van és föltámadt, akkor nincs mitől félnünk. Énekek, imádságok, az egész emberi lét teljessége az, ami ezt a húsvétot hirdeti. Az arhaikus imádság, és talán zárjuk ezzel a gondolatunkat, elmondok egy nagyon szép. Ezelőtt 30 évvel Ferdinánd Újfaluban vettem fel ezt az imádságot egy nagyon idős bácsitól, aki mikor a az unokaöccse megrikojtotta, hogy bácsi Márton, jöjjön ki, mert itt vannak valami magyar fődiek, akkor kijött Bákó közvetlen közelébe, az a terület ma már be is épült Bákó városába, és így szólta az akkor 30 éves unokaöccséhez. Hát azt mondja, miért te milyen földön állsz? Bré, nem vagy te is magyar? Tehát ez a bácsi azt mondta, hogy ahol magyarok élnek, mi pedig magyarok vagyunk, egy déli csángó ember volt, Márton bácsi, és megvallotta ilyen formán a magyarságát. Ő még 32-ben találkozott Domokos Pál Péterrel, hihetetlen szegénységben és emberi tisztaságban élt. Ma van péntek, annak vala napja, Krisztus mene kényjára, kínján esett esetje, hétmélységes szentsebje, miből kifoly az ő drága látos, szent piros vére. Koronámnak három ága, magas fődnek hangossága, nyiss kaput angyal, nyújts kezet Mária, hogy én is mehessek Krisztus urunk színe látogatására. Föltekintek magas napkeletre, ott látok egy kerek kűkápolnecskát, kívül irgalmas, belül aranyas, abba ülve a mi asszonyunk boldogságos Szűz Mária. Szent hajával leeresztve, szent könnyei folynak vala, arra megyen Szent Lukács evangélista, Szent István, Szent Király, és kérdi, miért sírsz, boldogságos Szűz Máriánk? Hogy ne sírjak, hogy ne keseregjek, Szent Lukács, Szent Evangélista, Szent István, Szent Király, mikor az én áldott szent fiamat harmadik naptól fogva nem láttam. Ne sírj, ne keseregj, asszonyunk Szűz Mária, menj ki a te ajtód elejébe, tekints föl magos napkeletre, meglátod a te áldott szent fiadat térdjig vérbe, könnyék könyvbe, kimenne az ő ajtójának elejébe, föltekinte magas napkeletre, meglátta az ő áldott szent fiát, térdig vérbe, könyégig könyvbe. Hol voltál, én áldott szent fiam? El voltam, én áldott szent anyám a feteke fődre, fődnek szent színyire, Ádámnak a bűnös magzataihoz. Engem a zsidók elfogtak harmadik nap, megfogtak keresztfára, fölfeszítettek, rútnyálakval köbdöstek, ostorokkal ostoroztak, a fejemet csipke koronával béborították. Lecsöppent Krisztus urunknak három csöpp vére, az angyalok fölszedték, kehelybe öntötték, Krisztus urunknak mennyei Jeruzsálembe asztalára letették. Krisztus urunk szóval mondá, menj el, szent anyám a fekete földre, Ádám bűnös magzataihoz, kiás, hirdest fehér népeknek, leányoknak, legényeknek, embereknek, hogy aki az én keserves koronaviselésemről este lefekjébe, reggel fölkeltjébe, töredelmes szívvel megemlékezik, ha úgy folyik a bűnje, mint a Jordán vize, a Jóisten megbocsátja mégis bűneit, s velem részelteti az örök üdvösségben. Krisztus urunkkal. Ámen.
Köszönjük szépen. Ünnepi műsorunkat hallották itt a Mária Rádióban. Az elmúlt percekben a húsvéti ünnepkörről és a csángókról hallhattunk Harangozó Imre néprajzkutatótól, tanártól, az Ipoly Arnold Népfőiskola alapító elnökétől. Köszönjük, hogy velünk tartottak, Isten legyen önökkel, a viszonthallásra.
Én is köszönöm a meghívást.
Jézus Getsemani kárba, fent az olajfák hegyibá, térdem állva imádkozik, piros vért izadozik. Térdem állva imádkozik, piros vért izadozik. Virág szombaton este, Mária fiát kérdezte, nagy héten mi lesz a dolga, szent fia neki mondottam. Nagy héten mi lesz a dolga, szent fia neki mondottam. Virág vasárnap mit fogsz tenni, szent fiam mit fogsz szenvedni? Akkor anyám király leszek, Jeruzsálembe bemenek. Akkor anyám király leszek, Jeruzsálembe bemenek. Szent fiam, mit fogsz elvádni? Akkor anyám batág leszek, a templomba nem mehetek. Akkor anyám batág leszek, a templomba nem mehetek. Hát nagykád, de mit fogsz tenni? Szent fiam, mit fogsz elvádni? Akkor anyám vándorolok, az utcákon lesz feljárok. Akkor anyám vándorolok, az utcákon lesz feljárok. Hát nagy szerdán mit fogsz tenni? Szent fiam, mit fogsz elvádni? Akkor Getsemani kárba felmenek Olajfa hegyire. Akkor Getsemani kárba felmenek Olajfa hegyire. Haton a csütörtöken, jaj, szent fiam, mit szenved el? Akkor anyám, hamis Judás, engem 30 pénzért állod. Akkor anyám, hamis Judás, engem 30 pénzért állod. Nagy pénteken mit fogsz tenni? Szent fiam, mit fogsz elvárni? Akkor anyám egy keresztre fel leszek én majd fászítva. Akkor anyám egy keresztre fel leszek én majd fászítva. Te a kereszt alatt leszel, kazaid vállal nem érhetsz, kazaid vállal nem veszel, szűzölet vállal nem tehetsz, kazaid vállal nem veszel, szűzölet vállal nem tehetsz. Nagy szombaton mit fogsz tenni? Szent fiam, mit fogsz elvenni? Akkor anyám koporsóba beszállok gyászos síromba. Akkor anyám koporsóba beszállok gyászos síromba. Húsvét napján mit fogsz tenni? Szent fiam, mit fogsz művelni? Akkor anyám feltámadok, dicsérségben uralkodok. Akkor anyám feltámadok, dicsérségben uralkodok. Húsvét után 70 napra piros pünkös hajnalára elküldöm a vigasztalót, a fehér színű galambot. Elküldöm a vigasztalót, a fehér színű galambot. Pünkösd után 80 napra nagy boldog asszony napjára felviszlek a világban.
Harangozó Imrével, tanárral, néprajzkutatóval, az Ipoly Arnold Névfőiskola alapító elnökével Végső István történész beszélgetett. Mária Rádió.